Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2020. február 11-én este 8 óra 9 perckor meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a lélektükör szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: bűntudat, lelki furdalás, mardosó érzések. Azt gondolnánk, hogy ahogy jönnek, úgy mennek, és hogy nincsenek ránk nagy hatással. Mind-mind olyan érzések, melyet legtöbbünk már átélt, ki gyakrabban, és van, aki ritkábban. Az is személytől függő, hogy ki mi miatt, illetve milyen gyakorisággal él át bűntudatot, és a vele járó szorongást, félelmet, értéktelenség érzést. Ma esti témánk bűntudat és bűntudatkeltés. Vendégünk dr. Körlő Gábor, teológus, vallástörténész, római katolikus plébános, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Tisztelt hallgatók, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A lélektükör mostani elérhetőségei: SMS üzenőfala 0740-274-165. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió lélektükör. És akkor még egyszer elmondom a ma esti témánkat: bűntudat és bűntudatkeltés. Gábor, ön szerint miért van az, hogy sokan mások számára jelentéktelen dolgok miatt is bűntudatot éreznek?
Onnan indulnék ki, hogy nagyon sokszor halljuk ezt a szót, hogy kényszeresség, vagy azt is, hogy perfekcionizmus. A lélek anyaga tulajdonképpen a rugalmasságban mérhető le, és ez csak akkor válik érthetővé, hogy az ember több időt tölt csendben, és több fáradtságot vesz arra nézve, hogy önmagát megismerje. A kényszeresség az tulajdonképpen úgy alakul ki, hogy a léleknek is van egyfajta toleranciája. És ez a tolerancia bizonyos ideig megy, és egy bizonyos idő után az ember tehetetlenné válik, és kényszeresen valamit szeretne behozni abból, amit elképzelt. Ilyen esetben rááll egy olyan pályára, amit perfekcionizmusnak is nevezhetnek, hogy ő mindent úgy szeretne tenni, hogy az tökéletes legyen. És ennek következtében kialakul benne egy olyan függőség, amit kényszerességnek nevezünk. Na most ez a függőség, ha kialakult, ez a kényszeresség a lélek mélyén, akkor a lélek manipulálhatóvá válik könnyedén, és az is előfordul, hogy nem csak mások által manipulált, hanem önmaga is hajlamos arra, hogy saját háztartásából, saját mentális képességéből kiképezzen egy olyan értékkészletet, amihez a hozzányúl, onnan mindig kap valamilyen fajta választ arra az helyzetre, amiben éppen leledzik. Na most miért van az, hogy sokan jelentéktelen dolgok miatt aggodalmaskodnak? Hát elsősorban onnan adódik az, hogy a neveltetésük következményeként nem volt lehetőségük olyan emberekkel találkozni, akik őket rásegítették volna arra, hogy a dolgok összefüggéseit spirituális módon is hogyan kell látni, vagy hogyan kell érezni. Sőt, nemhogy nem volt ilyen emberük, hanem tapasztalt emberrel nem találkoztak, aki ezekben nekik segítséget tudott volna nyújtani. És ennek következtében Bizonyos értelemben idézőjelben mondom, mert a keletiek ezt így hangsúlyozzák, hogy tudatlan marad a lélek. Rugalmatlan, tudatlan, és ennek következtében mondhatnánk azt, hogy kényszeres, mert a rugalmatlanság hozza létre a kényszerességet a lélekben.
Igen, apropó nevelés, és tehát akkor bűntudat és bűntudatkeltés, mindezeknek akkor lehet-e okozója a gyermekkori nevelés, és hogyha igen, akkor milyen fokon?
Hát a nevelés az gyakorlatilag a szülőkről ezt állítja minden pszichológiai iskola, de ugyanakkor maga az élet is ezt üzeni, hogy az első pedagógusok tulajdonképpen a szülők a gyerek számára. A pedagógusnak a szó szoros értelmében, magának a szónak is, az alap magatartásnak a jelentése azt jelenti, hogy kézen fogva vezetsz valakit, úgy segítesz, hogy a lépéseit ne veszítse el, de érezze, hogy az van benne kicsi önállóság, ugyanakkor megfelelő támaszt is kap hozzá. Ez gyakorlatilag egy olyan családban, ahol harmónia van, ahol férj és feleség között egyetértés van, ez a fajta pedagógiai millió vagy légkör, ez könnyedén a gyerek lelki világát meghatározhatja jó irányban, és itt nem kell tulajdonképpen semmi különleges dologról beszélnünk, inkább itt a jelenlét az, ami az édesapa és az édesanyja részéről fontos. Jelen vannak egymás számára, és nagyon fontos az, hogy egymás számára legyenek jelen, nem úgy, hogy egyik a gyerek számára van jelen, és a másik is külön a gyerek számára van jelen, hanem egymás számára legyenek jelen. Ennek az eredménye az, az a tisztességes, spirituális meleg ágy, amiből a gyermek kibontakozhat, mint igazi fejlődő lény.
Merinda kérdése következik. Szeretet és bűntudat, két fogalom, hogyan fér össze? Hogyan fér meg egymással?
Hát, mint fogalom megférnek egymással, de a bűntudatnak gyakorlatilag a hátterében rengeteg energiaveszteség van. Na most a szeretet pedig szabadságot igényel, úgy tudunk szeretni valakit, hogyha szabadok vagyunk belülről. Akkor is próbálkozhatunk. Nagyon sokan azt mondják a morális teológusok, hogy akkor is tudunk szeretni, hogyha szenvedünk vagy bűntudatunk van, de ez mégsem az az úgynevezett önzetlen gyermeki szeretet, aminek következtében minden energiaforrásunk az egyéniségünk további formálódásához segít hozzá.
Zoltán kérdése következik. Bűntudat és bűntudatkeltés, ha már az előbbiről beszélnek és beszéltek, azt is mondják el a hallgatóknak, hogy voltaképp mi is a bűntudatkeltés, és ez hogyan is működik? Köszönjük a kérdést.
A bűntudatkeltés mindig valamilyen körülményhez kötődik, tehát van egy adott helyzet, van mondjuk egy család, van egy vállalat, azon kívül van egy kisebb társadalmi szerveződés, és ott bizonyos elveket lefektetnek. Na most ezek az elvek általában, ezek csak elvek. Van, aki törvényeknek nevezi. De az evangélium evangéliumi tanácsoknak nevezi. A törvény és az evangéliumi tanács között óriási különbség van. Na most a bűntudatkeltés az egyik leggyengébb emberi magatartás, amit például egy szülő a gyerekéből kikényszeríthet. Vagy pedig egy tanár a gyereknek feltételhez köti az osztályzatát és egyebeket. Tehát mondhatnánk azt, hogy benne egy olyan természetű zsarolás fogalmazódik meg, ami csak teljes negativitásokat hordoz, és nem ad lehetőséget arra, hogy az a kevés jó, ami tulajdonképpen nem is olyan kevés minden emberben, az észrevehetővé válik, az járhatóvá válik, az kibontakozhatóvá válik, és segítséggel pedig élet körülményekhez is megteremtse a megfelelő hangulatot, igazi lelki világunk kiegyensúlyozottságát.
Gábor, mi kelti leginkább a bűntudat érzését, és tudunk-e esetleg példát is mondani a hallgatóknak?
Gyenge pontjainkról kellene beszélnünk itt, és az, hogy kinek milyen erős pontjai vannak, és mennyire gyenge pontjai vannak, ez teljesen ez egyéniségtől függő dolog. Van, akinek az akilleszi pontja például az, hogy soha nem tudta kifejezni magát őszintén, mert nem találkozott olyan emberrel, akinek elmondhatná, hogy mit érez, milyen érzésekből építkezett addig, és mit szeretne igazából abból az életből kapni, amelyet tiszta anyagként, friss életformaként Istentől ajándékba kapott. Aztán van olyan is, hogy a bűntudat érzés olyankor is kialakul, amikor több ember ugyanazt a megrögződést, meggyőződést, mert a meggyőződés gyakorlatilag azt jelenti, hogy onnan már tovább út nincs számodra, valamiről meggyőződtél, és ahhoz kötöd a teljes gondolatvilágodat, a teljes elmélkedési zónáidat és mindenfélét, és ez a megrögződés, ez kérlek szépen olyan kényszeressé válik, hogy teljes mértékben a kisugárzásodban is érezhető. És ilyenkor aki a környezetedben van, akár ha ránézel, akár ha két szót váltasz vele, az az érzés támad benne, hogy ő bűnös hozzád képest. Ezt általában a vállalatoknál az igazgatók, a vezérigazgatók, aztán a főnökök és a hierarchikus beosztásban mindenhol gyakorolni szokták, tudva tudatlanul.
Éva kérdése következik, hogyan és mikor szabadulhatunk meg a legkönnyebben a bűntudattól.
Őszinte beszélgetés kapcsán. Odafigyelni, odahallgatni, és a dialógusnak a titka az, hogy menet közben nem marcangolunk bele a másiknak a lelkébe, hanem engedjük, hogy kimondja magából mindazt, amit önmag előtt is szégyel, lenne megfogalmazni. Ehhez viszont aktív figyelésre van szükségünk, a teljes lényünkkel kell figyelnünk ahhoz, hogy az illető kinyíljon. És ezt én személy szerint mindig Isten jelenlétében, tehát meghangolni az illetőt arra, hogy mi, amit teszünk itt a párbeszédben, ugyanúgy a teremtés frissesége, szépsége és nagyszerűsége, a mennyei atya szeretete ott van velünk és bennünk.
A bűntudattól való megszabadulás, de kitől kérhetünk, kitől kérjünk segítséget, tanácsot? Kiben bízhatunk meg?
Több fokozatot ismerünk. Hát általában az emberi kapcsolatok a kapcsolódások révén lesznek igazán emberi találkozások. A kapcsolatok azok olyanok, mint a kapcsoló szekrény, nagyon sarkasak, de a kapcsolódások azok általában olyanok, hogy az emberi szabadság tisztessége nyilvánul meg benne. Tehát van egyfajta odafigyelő készség, és van egyfajta megengedő jóság, ahol közel engedsz embereket magadhoz. Na most természetes, hogy az ember az nem sziget, társas lény, mindig szájról szájra terjed, vagy pedig egy társaságban, de általában a találkozásaink nem véletlenek, találkozunk mindig valakivel, aki ebben nekünk segítséget tud nyújtani informálisan. Aztán a praktikus oldalának a kivitelezéséhez oda tényleg arra van szükség, hogy felismerje valaki azt, hogy segítségre van szükség, mert enélkül nem lehet semmit sem tenni.
Mi a teendő akkor, ha bűnösnek érezzük magunkat, vagy mi a teendő akkor, épp akkor, hogyha épp mi vagyunk a bűntudatkeltők?
Hát a bűnösnek érezzük magunkat, az általában abból adódik, hogy tudva és akarva megyünk neki egy olyan dolognak, amiről tudjuk, hogy végkimenetelében semmiképpen nem lehet jó. Ezt a katekizmus is így fogalmazza meg, ha kicsit még árnyaltabban hozzáteszünk valamit, azt is mondhatnánk, hogy lelki értelemben az, aki olyan játszmákba lépik bele, amelyeknek nagy vonalakban tudja a kimenetelét, de azt is állítja magáról, hogy képes szembe menni a dolgok ellenkezőjével, ezek az emberek általában bűntudatot éreznek magukban, de nagyobb a szabadság érzetük, legalábbis elméletileg, mint a bűntudat bennük. Na most a bűntudat keltőknél ott mindig valamilyen fajta rendszerben gondolkodunk. Tehát azok a mechanizmusok, aminek következtében valakitől számon kérünk valamit, és ahogy számon kérünk valamit, vagy amilyen körülmények között számon kérünk valamit, vagy szem előtt nem tart azt, hogy az illetőnek milyen érzékeny szíve lelke van, vagy milyen felkészültsége van, annak függvényében a kérdések fordítva is elsülhetnek, vagy pedig a számon kérések sorozatos bűntudattá, vagy bűntudat sorozattá alakulhatnak át. És ilyenkor van, aki ezt még megtromfolja, és ezzel mutatja meg, hogy egy vállalatnak, vagy egy közösségnek ő az igazgatója, ő az, aki mindent tisztán lát és tisztán tud, és a beosztottai frusztráltak lesznek emiatt.
Judit is írt nekünk, a műsornak, a Lélektükörnek kérdése, hogy mit tehetünk azért, hogy olykor ne érezzük magunkat fölöslegesen bűnösnek?
Hát elsősorban olyan emberhez kell fordulni, aki a saját életéből föl tudja tárni, hogy minden teremtmény, minden a teremtés rendjében minden kicsi létező mennyire fontos az Úristen számára, aki szeretetből formált meg bennünket. És szükségünk van arra, hogy megerősítsenek bennünket időközönként abban, hogy ott, ahol vagyunk, és amit teszünk, az a legjobb és a legfontosabb úgy az embertársaink számára, mint a mennyei atya, a teremtő atya számára.
Szakemberek állítják, hogy a nem múló bűntudat szellemi és lelki sötétségbe taszíthat. Gábor, ebben a mélységben is felragyoghat-e egy fény, a megbocsátás, vagy épp a szeretet fénye?
A fény feltétele az, hogy az ember önmaga legyen, és kétféle fényt emlegetünk itt ebben a kérdésben, a szellemi, lelki sötétség hiányát. Na most, először venném azt, hogy mi a szellemi sötétség. A szellemi sötétség az gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy parányi, szikrányi, fényérzékelő antennacska sincs benned. Tehát az, hogy nem látod, nem érzed azt a kicsi apró parást, ahonnan az a szikra kipattanhatna, mivel átlátod a belső mozgástereidet. Ez nyilvánvaló, hogy a lélekre úgy hat, hogy a lélek rugalmasságába, pontosan mint a színfoltok, ahogy összekeverednek, különféle felemás élményeket visz be, és ezek az élmények többnyire, hogyha tónusban kellene őket vagy skálán meghatározni, inkább a sötétség fele hajlanának. Na most tudomásul kell venni azt, hogy ilyen nincsen, hogy valaki teljesen sötétségben él, vagy teljesen abszolút világosságban él. A léleknek a természetéhez tartozik a derű, amit úgy mondhatnánk, mint a hajnalhasadást, egyszer a világosság és a sötétség is átjárja. Na most ilyen esetben az ember működőképes. A lelki sötétség az tulajdonképpen az betegség, az tulajdonképpen olyan fajta betegség, mint amilyet tapasztaltunk Stalinnál, Hitlernél és ezeknél a nagy diktátoroknál, akik az életüket részint tudatmódosítással, részint hazug ideológiáknak a többszöri megismétlésével igaz ügyekké próbáltak tenni. Most ez az emberiségnek szerintem úgy a kollektív tudattalanját, mint a kollektív tudatát és az önmagáról való reflexió minden bugyrát megfertőzte. És úgy az még ott van, és ezzel nekünk is szembe kell néznünk.
Ne felejtsük el azt sem, hogy a szeretet az, ami elfordít a bűntől, és a szép és a jó felé vezet. Azonban most zene következik, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.
A szeme, a szíve szomorú, és tudta, hogy a történet véget ért. A derűre mindig jön a ború, a bolond se kérdezi, miért.
Folytatjuk a beszélgetést a ma esti Lélektükör meghívottja a dr. Köllő Gábor, teológus, vallástörténész, és 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat. Ismétlem röviden az elérhetőségeket, SMS üzenőfala 0740-274-165, Facebook kapcsolat, Marosvásárhely Rádió, Lélektükör. Mai témánk bűntudat és bűntudatkeltés. Gábor, adósok vagyunk egy gondolattal, azt mondtuk, hogy innen folytatjuk a beszélgetést, hogy ne felejtsük el azt sem, hogy épp a szeretet az, ami elfordít a bűntől, és a szép és a jó felé vezet. Ez így van, és kíváncsiak vagyunk, hogy akkor ön ezt hogy látja.
Simone Weil-nak a Mi személyes és szent című írása, amit magyarra is lefordítottak, egy helyen idézi a következőt. Aki másnak jót akar tenni, azt egyenként cselekedje, mert a szeretet az a tudománynak, a művészetnek és az igazi emberi érzéseknek az alap ágyát teremti meg, de az általában tett és az általában vett szeretet kultúrromboló. Na most a lélek ereje az mindig a kultúra irányába húzza az embert. Az ember, tehát van keresztény gondolkodó, aki azt mondja, hogy az emberi lélek az természeténél keresztény. Tehát Krisztus hívő, mondhatnánk, ezt Tertullianus mondta. Viszont én hozzátenném azt, hogy senki el ne keseredjék, ezek nem egészen teológiai kérdések. Hogy lelki ismeretünk mélyén a szép érzékelése a jónak a meglátása és a jó fele vezető út az teljesen egyéni döntés eredménye, persze segítséggel. Ide az kell, hogy az ember megkedvelje azt, hogy nem magányosan él, hanem az egyedül lét áldását hordozza nap mint nap. Az egyedül létben fantasztikus erő van. A csendnek a tovább már nem egyszerűsíthető ereje az embert rásegíti arra, hogy szembe tudjon nézni, ne csak mentálisan, hanem lelkileg és a szótlanságban különösképpen azzal, hogy az ő léte, az ott léte, a jelen léte, az tényleg az, amit ő gondolt, vagy pedig az, ami éppen van.
Ítélkezünk, olykor kipécézzük más szemében a szálkát, de a magunkéban a gerendát sem vesszük észre. Gábor, ítélkezés helyett hogyan tudunk például szívből megbocsátani, és a bűnt megvetni, de úgy, hogy a bűnöst azért szeressük mégis?
Az ítélkezés az összehasonlításból adódik. Tehát ez mondjuk társadalmilag is szinte azt lehet mondani, hogy feltételes reflexként működik. Azt mondja az illető magáról például, hogy én tanultabb ember vagyok, mint te. Összehasonlítja a másikkal, hát te mit képzelsz magadról, neked csak szakiskolád van, nekem egyetemem van, stb. Ez társadalmilag munkált nagyon sokáig, és munkál a mai napig is. Az összehasonlításban kegyetlen tud lenni az ember. Rettenetesen kegyetlen tud lenni, és ha többen kerülnek egy csapatba, akik az összehasonlítási alapok szerint ítélnek meg embereket, de kérdés, hogy mihez képest, általában az ilyen csapat rengeteg negatív erőt képes magába szippantani, és rengeteget képes önmaga körül szertefröcskölni. Na most, az összehasonlítás az általában rengeteg energiát elvon belőlünk. Nem vagyunk képesek egyszerűen tiszta szívvel odafordulni valamihez. A megbocsátás pedig az azt jelenti, hogy először megállok, szembenézek valamivel, aztán miután az összefüggéseit megláttam, akkor odaengedem az isteni fényt, de ebben én aktív ember vagyok. Tehát nem engedem csak azt, hogy velem az történik, ami aktívan, teljes mértékben, teljes lényemmel benne vagyok, odafigyelek rá, és akkor észreveszem azt, hogy gyakorlatilag én magam is csak a megbocsátás erejéből élek.
Szilárd írja nekünk, hogy a lélek valahogy elviseli a bűntudatot is a bűn adossága idejében. Hogy képes erre a lélek?
Hát a lélek nagyon rugalmas, azt az előbb említettük, és az embernek nagyobb keresztje nincs az életben, mint amit el ne tudna hordozni. Ez nagyon érdekes dolog, tehát vissza lehet ezt fejteni, a saját lelki világunkból érezhetjük és tudhatjuk, hogy ha ezelől a kérdés elől nem térünk ki, akkor ez szerves fejlődésünké alakul át. Ezeken nagyon sokan átmentünk, azt hiszem, hogy...
Olyanok is vannak, akik gyakran élnek hát gyakori, vagy állandó indokolatlan bűntudatot. Mi történik, vagy inkább mi történhet ezekkel a személyekkel, emberekkel?
Hát ezeket az embereket vagy nem szerették, vagy nem figyeltek rájuk, vagy túlzottan szeretni akarták, és éppen elfojtották bennük azokat a képességeket, amelyek igazából az önmagukká válásukban segítséget nyújthattak volna. És hát én nem általánosítanék, mert gyakorlatilag az ember ilyen dolgokon átmegy. Hát serdülőkorban majdnem azt lehetne mondani, hogy minden serdülőgyerek átéli azt, hogy ő a világon vagy túlzottan értékesnek ítéli meg magát, vagy pedig egyáltalán jelentéktelennek. Ezek a hullámok, ezek az emberben ösztönzőek is lehetnek, persze megfelelő segítséggel, hozzáállással. És nem utolsó sorban, tehát az a kulturális millió, amiben az ember él, dolgozik, ahol magába szívhat egy-két olyan dolgot, ami úgy látszólag az ember számára, más ember számára lényegtelennek tűnik, ezek a finom apróságok, mint például a szép írás, vagy a szép muzsika, vagy egy jó beszélgetés, ezek mind-mind az emberi lelket rávezetik arra, hogy az életben több fény van, mint sötétség. Sokkal, de sokkal több fény van. Hát csak gondoljuk el azt, hogy mi itt ülünk a stúdióba és beszélgetünk. Maga a kommunikációnak az a formája, hogy bizonyos dolgokat el tudunk mondani egymásnak, hogy egymásra figyelünk, és ez a figyelem, ez az éter hullámhosszán tovább megy.
Az indokolatlan bűntudat érzésétől meg kell szabadulni, már csak azért is, mert megfoszt az örömtől. A reális bűntudat érzése azonban fontos, és igencsak tiszteletet érdemel.
Mihez képest reális? Tehát a morális teológia fölállít bizonyos élethelyzeteket. Ha ezek és ezek a körülmények lennének, vagy vannak, akkor ez és ez történhet veled, vagy ez történt ilyen körülmények között veled, persze ebbe te is benne vagy. Na most, ezeket a dolgokat egy rendszerben nézzük. Egy rendszer mindig hajlamos a számonkérésre, de a rendszeren túl létezik egy fantasztikus szabadság. Ezt a szabadságot csak akkor tapasztaljuk meg, hogyha a rendszer összefüggéseit tisztességgel megismerjük. Tehát az út a tanuláson keresztül vezet el addig, ameddig az ember rájön arra, hogy legtöbbször, amit mentálisan addig csapdának, akadálynak jelentett, az tulajdonképpen egy újabb fogódzó arra, hogy ki tudjon bontakozni, tovább tudjon fejlődni a szíve lelke.
Tamás kérdésével folytatjuk a beszélgetést. Ugyanazért a cselekedetért miért érez az egyik ember bűntudatot, míg a másik nem?
Hát más kultúrát hoz magából, vagy magával. Tehát például egy buddhista számára ezek a tételes dolgok, például az életvédelme, egy teljes életet átfogó valóság, ők a kis állatokat, teremtményeket is tiszteletben tartják. Na most nálunk mi egy legyet szó nélkül agyon csapunk, vagy kétségtelen, hogy ha véletlenül rálépünk egy kicsi állatra, vagy valami, abból nem csinálunk semmilyen fajta problémát. A különféle kultúrkörökből érkező emberek meghangolása, vagy meghangoltsága azon kívül az egyedi teremtettség és az egyedi fogékonyság, ez mind-mind olyan különleges mezőt hoz létre, ahol tarka virágok vannak. Az egyik virág, az kérlek szépen nagyon szép, de ugyanakkor képes megölni egy állatot. A másik virág pedig meg teljesen jámborul és egyszerűen tündökölve maga szépségében a többiek között egy alaptónust határoz meg. Tehát ennyire tarka tulajdonképpen az emberiség szellemi történetének palettája.
Ildikó kérdése következik. Gábor, kik vagy mik határozzák meg azt, hogy mi számít bűnnek, és mi nem?
Hát
ön ki határozza ezt meg? Ki jogosult arra, hogy ezt meghatározza, és elmondja nekem azt, hogy bűnös vagyok? Vagy hogy ön bűnös?
Van egy nagyon szép latin közmondás, ami sokáig csak közmondásként élt bennem. Quic vid agis prudente ragas et respice finem, bármit teszel okosan, cselekedést várd meg a végét. Na ebből a mondatból az okosságnak azt a formát, amit szellemi pallírozottságnak nevezünk, én kicsit kihagynám, hanem inkább a lelki okosságot hoznám föl. A lelki okosság az szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, haragra nem gerjed, hogy olvassuk a szeretet himnuszában. Ezek a dolgok az embert egy bizonyos idő után rásegítik arra, hogy pozitíven álljon hozzá minden olyan emberhez, akivel találkozik. És tudomásul veszi azt, hogy soha senkivel sem találkozik véletlen. Amikor valakivel, mikor tudod te azt, és érzed, hogy sosem találkozol véletlenül valakivel, akkor azt is megtanulod, hogy a rávaló figyeléssel fegyelmezetté alakulsz át. Mert a figyelem az fegyelmet jelent. Na most ez a fegyelem fokozatosan rásegít arra téged, hogy gyöngéd megértő tudjál lenni, és egy olyan embert, aki esetleg szellemileg vagy lelkileg eltévedett, vissza tudj terelni az ő saját vizeibe. Segíteni neki, hogy hazaérkezzen, hogy önmaga legyen.
Kanyarodjunk vissza egy kicsit a nevelés kérdéséhez. Ugye erről már beszéltünk, de ki kell még egy pár gondolattal ezt egészíteni. Arra gondolok, hogy a szülők feladata, hogy gyermekük számára meghatározzák, hogy mi a helyes, mi a követendő út a viselkedésben, és melyek a fontos irányadó erkölcsi értékek. Hogyan működik ez?
Hát itt is minden egyes helyzetet külön kell megvizsgálnunk. Azért, mert a fejlődés természetéhez tartozik az, hogy ellentétek nélkül az nem működőképes. Na most, egy gyereknek van egyfajta genetikai öröksége is, amit az édesapjától és az édesanyjától is, meg a felmenőktől is örökölt, azon kívül a gyereknek van egy különleges ajándék, amit Istentől kapott. Külön, a genetikai örökségen túl. Amikor a szülő a saját tehetetlenségét látja meg a gyermekében, akkor a saját tehetetlenségével erőviszonyokat próbál a gyerekén végrehajtani, és ennek az eredménye az lesz, hogy a gyermek észreveszi azt, hogy az, amit az édesapja nem tud, azt rajta akarja számon kérni. És ez egy katasztrofális állapot. Ilyenkor kezdődik az úgynevezett játszmák sorozata, a rejtőzködés és a nyomorúság.
Igen, és gond származhat abból is, ha a szülők túl szigorúak, merevek és korlátozóak az elvárások, hiszen a gyermek által elkövetett hibák, lássuk be, olykor felnagyítódnak.
Igen, a rigorózus lelkiismeretben élő emberek, akik túlzottan szigorúak, azok az emberek általában önmagukkal szemben elnézőbbek, mint másokkal szemben. Érdekes. Ez az úgynevezett kettős mérce, amit a politikában is használnak, hát ez az embernek a kettős arculatából adódik, hogy megvan benne az, hogy minden szennek maga fele hajlik a keze. De amikor számon kell kérni, akkor sokszor hajlamos a közösség nevében, vagy bizonyos erkölcsi csőszség mentén úgy számon kérni valakitől valamit, hogy az egyedi módon abban az esetben büntetésként, vagy pedig bűntudatként csapódjék le az illetőben. Ezt mondanom sem kell, hogy ezek az úgynevezett hatalmi játszmák sokáig nem működnek.
Pszichológiai felmérésekből egyértelműen az derül ki, hogy az iránymutatás segíti a gyermekek lelki fejlődését, erkölcsi, etikai rendjének kialakulását, a közösséghez való alkalmazkodását és a beilleszkedését is. De hogyan?
A felismerés, hogy valamilyen zavar van a gyermek és a szülő között, az a szülő részéről kell, hogy megtörténjen. Mert a számonkérésnek egyszerű az útja, viszont az együttélésnek, az egymás segítésének viszont nagy alázat kell, hogy legyen a hátterében. A szülő ezt, ha felismeri, akkor, ahogy mondtam az előbb is, olyan szakemberhez fordul, aki lélekben és igazságban a saját életéből is, a saját gyerek sorsából is föl tud tárni olyanokat a fiatal zsenge fejlődő gyerek számára, aki ráérez arra, hogy igenis, aki neki segít, ő is átment ezeken a dolgokon.
Kell-e, és hogyha igen, mennyire kell szeressük önmagunkat? Ezt azért kérdezzük, mert ahhoz, hogy megszabadulhassunk a tartós és indokolatlan bűntudatunktól, reális képet kell kialakítanunk önmagunkról, és el kell fogadnunk, és ahogy mondtam, meg kell szeretnünk önmagunkat, másképpen nem megy, de ezt hogyan tehetjük meg?
Ha képet alakítunk ki önmagunkról, ez még csak mentális munka. Általában a kép az olyan, mint a perszóna. Tehát előtted van, te mögötte beszélsz, és igazából a teljes arcod nem látszik. Na most a kép, amikor szétfoszlik önmagadról, és Istennek a képe mutatkozik meg a lelked mélyén, ami annyit jelent, hogy ha belenézel a lelked mélyére, az ottani tiszta forrásban meglátod magad. Ilyenkor neked nincsen szükséged arra, hogy csak a képekhez ragaszkodjál. Az élményrendszerekből alakul ki akkor majd egy olyan hajtóerő benned, ami alaposan működik, takaréklángon a tisztesség és a hála érzését kelti fel benned, és rájössz arra, hogy az élet nem képtelen, hanem az élet úgy képes, hogy nem képeket gyárt, hanem az élet életből és életbe simul át.
A bűntudat tehát nem egy negatív dolog. A bűntudat fontos, fejlődésben segítő dolog az életben, de meg kell tartani azért az egyensúlyt, hogy boldogan élhessük a napjainkat. Gondolom, hogy egyetért ezzel velem.
Hát a boldogság az egy dolog, a lelki derű, ahogy mondtam, az ismét más dolog. A boldogság az lehet pillanatnyi boldogság, lehet kimagasló események kapcsán, valamilyen fajta ünnep kapcsán például egy olyan fajta élmény, ami igazán kimagaslik, de a szeretetnek az a fajta mélyen szántó ereje, hogy hamarabb szeretett Szent János apostol szerint Isten bennünket, mint ahogy mi szeretjük őt. Ennek a megtapasztalása az, ami az ember számára a tetrekészséget, a lassú, de ugyanakkor kitartó tetrekészséget érleli meg. Ebből alakul ki az, hogy egy ember a munkabírásában, szellemileg, lelkileg, fizikailag olyan emberré tud átalakulni, aki képes más embernek a segítséget fölkínálni, sőt, hálás lesz azért, hogy segíthet más emberen.
Létezik-e olyan világ, ahol nincs bűntudat vagy lelkiismeret furdalás?
Hát a misztikusok élményéhez térnék vissza. A női misztikusok közül nagyon érdekes, hogy amit megjegyeztem magamnak Folinyói Szent Angélától, hogy nagyon sokat szenvedett életében, és arról értekezik, vagy pontosabban ír, hogy amikor a lélek megszabadul a kereszt meleg ágyától, visszapillant, és teljes szabadságban, teljes tudatossággal azt látja, hogy az élet teremtő anyaga az isteni irgalom.
Gábor, milyen lenne egy olyan világban élni, ahol nincs bűntudatkeltés és lelkiismeret furdalás? Száraz lenne ez a világ?
A Beatles együttesnek van egy pár száma, ahol tulajdonképpen a tudatmódosított állapotokról énekelgetnek, meg hát Bob Marleynek is a számait, ha végig hallgatjuk, van egy-két olyan szám, amit koka evés után írogatott meg, és a gondolatok nagyon szépek igazán, de ez az úgynevezett ellazultság egy tudatmódosított állapotból. Na most ilyen világ nem is kell nekünk. Nekünk olyan világ kell, ahol a fejlődésnek, az igazi emberi képességeknek, a figyelemnek, a fegyelemnek, a jóságnak, a szépségnek, a hűségnek a közepét megérezzük, és ezeket megengedjük, hogy magunkban is megtörténjenek.
Utolsó kérdés, Gábor, egy percben. A bűntudatunk és a bűntudatkeltésünk mennyire fertőzheti meg a lelkünket?
Teljes mértékben lebéníthatja. Igen.
Gábor, köszönjük a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Lélektükörbe, melynek műsorideje ezennel sajnos lejárt. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ma esti meghívottunk dr. Pöllő Gábor, teológus, vallástörténész és műszaki munkatársunk Nemes Attila nevében is. Következze még a Lélektükör ma esti gondolata, Butz Hunort idézzük. A lelkiismeretet nem lehet elaltatni, mert előbb-utóbb megszólal.
Azért szólal meg, mert isteni természet munkál benne, és a teremtés ritmusa. Tehát ez magának megköveteli azt, hogy nem lehet elaltatni. Elszundikál, de aztán felébred, mint a beteg test.
Köszönjük a hozzászólását is, tisztelt hallgatók, most búcsúzom. Az elmúlt órában dr. Köllő Gábort és a Lélektükör szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A Lélektükör és az egész édesség kedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.